Szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ma köztetek. Én ma először vagyok ezen a helyen, de ti sem olyan régóta vagytok itt. Megmondom őszintén, ilyen nagynak még sosem láttam a kistartsai gyülekezetet. Úgyhogy nagyon jó, hogy ennyi szemet látok. És arra kérlek benneteket, hogy nyissuk meg együtt Isten igéjét. Azt a feladatot kaptam ma, hogy beszéljek a reformációról, vagyis hogy együtt gondolkodjak veletek a reformációról. Nyilván tudjátok, hogy mi az apropója ennek. Ki az, aki meg tudja mondani, a fiatalokat kérdezem? Miért van az, hogy mostanában mindig a reformációról beszélünk? Húha. Ki az, aki meg tudja mondani a fiatalok közül, vagy aki fiatalnak érzi magát azok közül, hogy miért beszélünk folyton a fétet? Így van. 2017... De szerintem ezt mindenki tudta, csak senki nem mert megszólni, ugye? Ugye? 2017-ben azt mondjuk, hogy 500 évvel ezelőtt kezdődött a reformáció. Ma azon fogunk gondolkodni, hogy ez miért nem igaz. De komolyan, ezt fogjátok látni az igéből. De azért egy kicsit elevenítsük fel. Mi volt ez a reformáció, ami elindult 500 évvel ezelőtt? Általában mit szoktak mondani erről? Mi a reformáció? Ha kimegyek az utcára, és azt mondom valakinek, hogy uram, ön hallott már a reformációra, akkor mit fog mondani? Azt mondja, hogy igen, ez egy mi?
A reformáció vissza az eredetére.
Nem valószínű, hogy ezt a választ fogom kapni, de jó válasz. Mi a reformáció? Mit gondolnak az emberek erről? Azt szokták mondani, hogy ez egy újfajta irányzat a kereszténységben. Akik azt mondják magukra, hogy vissza az alapokhoz. Kevesebben tudják, hogy a reformáció arra épült, hogy vissza akartak ezek a reformátorok térni, hova? A Bibliához. Amiről az ének szólt. Az atyák hitéhez. Lehet, hogy lesznek olyan emberek, hogyha ezt megkérdezitek valahol az utcán, vagy bárkitől, lehet, hogy lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy hát ez egy egyházszakadás, ez egy eretnekség, ez egy újfajta filozófia, és mindenfélét fogtok hallani, hogyha felteszitek ezt a kérdést. De szerintem hallottatok is már mindenfélét, nem? Egy picit igazoljatok vissza, hogy így van-e.
Igen.
Köszi. Köszönöm. 500 évvel ezelőtt, október végén, 1517-ben Luther kiszegezett egy vitairatot a Wittenbergi vártemplom kapujára. Ezt a történetet mindenki ismeri. Csak kevesen tudják, hogy ennek a történetnek nagyon komoly előzményei vannak. Sőt, a reformáció nem csak ez a történelmi esemény, ahogy az emberek fejében általában van. A reformáció egy alapgondolat a Bibliában. Nem tudom, ezt tudjátok-e. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a reformáció alapgondolat a Bibliában. Az elejétől a végéig. Sőt, igazából, hogyha a reformáció alapdokumentumát szeretnétek megtalálni, akkor az itt van a kezünkben. És tudjátok, mi a különlegessége annak, hogy itt van a kezünkben? Az, hogyha én ezt 500 évvel ezelőtt mondtam volna, sőt, 500 évvel ezelőtt így elétek állok, itt vagyunk most, nem is tudom, 30-an? Vagyunk annyian? Összejövünk 30-an, és én előveszem előttetek ezt a könyvet. Úgyhogy azok az ablakok ott nyitva vannak, és itt bárki elmehet, és bárki benézhet. Akkor tudjátok, hogy én hogy jártam volna perceken belül, vagy órákon belül, legfeljebb? Mi történt volna velem? 500 évvel ezelőtt ugyanezen a helyen, nyitott ablakoknál. Ugye? Feleségem hamar megözvegyült volna. Nagyon hamar. Miért? Mert ezt a könyvet mi már olyan könnyen kezek, sőt, már nem is kell ez a könyv. Ugye? Ezen sokkal több fordítás van, mint itt előttem. Itt van a telefonom, tele van biblia fordításokkal. Szerintem mindenkinek az iPhone-ján meg az Android-ján van biblia, ugye? Remélem van. Ha nincs, akkor szóljatok, adok egy pár linket. Nézzétek, fel sem fogjuk, hogy mekkora szabadságban élünk. Hogy az Isten igéje itt lehet a kezünkben. Itt van a Biblia a kezünkben. Szabadon kinyithatjuk. Az ablakokról a függönyt el lehet húzni nyugodtan, és nem kell attól félnem, hogy egyszer csak megjelenik egy rendőroszlag, és elvisznek, és nem láttak többet. Maximum a főtéren, lángok közt. Ez 500 évvel ezelőtt egy valóság volt, élő valóság. A Bibliában a reformáció egy alapgondolat, a kezdetektől fogva. Már akkor megjelenik a reformáció... Mikor jelenik meg a reformáció gondolata a Bibliában először? Ki az, akinek van valamilyen tippe? Kik voltak a Biblia nagy reformátorai? Illés, Lutherről is beszél, igen, de a Biblia szereplői közül, Mózes. Mondjatok még nekem reformátorokat a Bibliából.
Esdrás,
Nehémiás. Kik vannak a legelején? Ugye maga Jézus természetesen. Péter? Énok. Na, az már eléggé, hol van Énok? Hanyadik generáció? A hetedik Mózes, vagyis, hogy Ádámtól. Mózes első könyvében olvasunk róla. Énok mit hirdetett? Azt hirdette, hogy Jézus Krisztus el fog jönni másodszorra. Nem csak először, másodszorra. Jézus Krisztus második eljövetelét hirdeti Énok, Ádám után 7 generációval. De még mindig nem ő az első reformátor. Noé, Énok után volt. Kik voltak az első reformátorok? Még korábban. Ádám. Tudtátok, hogy Ádámra egy reformációs üzenet volt bízva? Mit is jelent a reformáció? Vissza az alapokhoz. Ádám hova akart kezdettől fogva visszajutni? Édenbe. Édenbe, be a kertbe. Vissza. Ezért nevelte úgy a gyermekeit, ahogy. Ezért tanította meg Ábelt arra, hogy áldozzon az Isten előtt. Kérje a bűnei bocsánatát, mert azt az ígéretet kaptuk, mondta a gyermekeinek, hogy egyszer el fog jönni valaki, aki a kígyó fejére tapos, aki felszabadít, kiszabadít minket az ördög töréből, ahogy a Biblia fogalmaz. A reformációs üzenet a Biblia második lapjától jelen van. A Biblia második lapja, tudnék, az első lapon még nem kell reformálni semmit. Akkor még csak megformálni kell, ugye? Az első lapon még csak a megformálásról olvasok, de a második laptól kezdve, ahol az ember elront valamit, ahol mi elrontottunk valamit, onnantól kezdve él és szól a reformáció üzenete. A reformáció nem 500 éves. A reformáció 6000 éves. Sőt, a reformáció gondolata több mint 6000 éves. Azt olvasom, hogy a helyreállítás gondolata az Isten fejében, az ő szívében már akkor megszületett, amikor ennek a világnak még az alapjai sem voltak meg. Azt olvasom, hogy a reformáció gondolata a teremtésnél is idősebb. Mert az Isten látta előre, hogy el fogunk esni, és tudjátok, ez az egyik legnagyobb örömhír, és ez ma az első örömhír. Az, hogy az Isten nem, az az Isten, aki rád néz, rád mutat, és azt mondja, hogy te, hova jutottál? Nézd meg magad. Nézd meg magad, mi lettél. Nem ennyi. Miközben nem kedveskedik a szemünkbe azzal, hogy úgyhogy becsapna minket, vagy valami félrevezetne. A valós állapotunkat mondja a szemünkbe, de közben azt is mondja, hogy figyelj, itt vagy, de erre szeretnélek vinni. Gyere vissza. Alapigeként szeretnék nektek felolvasni, és szeretném, hogyha együtt felolvasnánk, akár a telefonotokról, akár a Bibliából, egy igazán reformációs igét. Egy olyan igét, ami igazán a szívünkhöz szól, és igazán a reformációról szól. Mi is a reformáció? Vissza az alapokhoz. Még egyszer, mi a reformáció? Vissza az alapokhoz. Köszönöm. Ézsaiás könyve 58. fejezetében találjátok ezt az igét. Ézsaiás könyve 58. fejezet. Ézsaiás könyve 58. fejezet, és azon belül a 12. vers. És a 12. vers felvett számunkra egy nagyon-nagyon izgalmas gondolatot. És ifi alkalom lévén remélem, hogy egy kicsit közel érzitek majd ezt a szívetekhez, ezt az igét. Ézsaiás könyve 58.12. Megtaláltátok? Ki az, akire még várjak? Nem kell várnom. Jó. Ézsaiás könyve 58. fejezet 12. verse így szól. És megépítik fiait, a régi romokat. Az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Miért mondtam azt nektek, hogy remélem, hogy a fiatalok egy kicsit közel érzik majd ezt az igét magukhoz? Mi az, ami a fiataloknak szól ebből? Az időseknek is, de... Hogy nevezi a fiatalokat? Hogy nevezi a fiatal generációt ez az ige? No, de inkább válaszoljanak a fiatalok. Tényleg szeretném, hogyha megszólalnátok, én nem csak így. Ez nem egy szófordulat, jó? Hogy nevezi a fiatalokat Ézsaiás könyve 58. fejezet 12. vers? Mik vagytok? Kőművesek? Olyasmi, azt mondja a romlás építői. Nézzétek csak! Azt mondja, hogy a fiak fogják megépíteni a régi romokat. Ez feltételez két dolgot. Egyrészt, hogy kell, hogy legyen egy új generáció, aki elkötelezett a mi mellett. Miről beszélünk ma? A reformáció mellett. A másik dolog, amit ez feltételez, hogyha szétnézünk, mit kell, hogy lássunk első körben? Romokat? Romokat. Romokat. Azt mondja, itt romlás van, meg romok. Meg olyan ösvények, amiket meg kell újítani. Nem tudom, jártatok-e már igazán rossz utakon, ahol az autóval úgy kell kerülgetni a kátyukat, ugye? Nem igazán lehet haladni. Láttatok már lerombolt házat? Láttatok, ugye? Képzeljétek el, hogy ez az ige azt mondja nekünk, hogy az egész világ, sőt az egész keresztény világ romokban van. Látjátok? Az Isten nem szépíti a dolgokat. Azt mondja, ami van. Nem mellé beszél, nem mondja azt, hogy csak a szeretet a lényeg. Néven nevezi a dolgokat. Azt mondja, a keresztény világ romokban van. De eljönnek majd az építők, akiket maga az Úr hív el. És kedves fiatalok, ezek az építők ti vagytok, ezek az építők mi vagyunk. Nyilván ez nem csak a legfiatalabbaknak szól. Aki a szívében úgy érzi, hogy szívesen lenne az Úr építő munkása, akkor ott nincs korhatár. Nincs felső korhatár. Azt mondja, megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltő paragzatait felrakod. Ez egy igazán reformációs ige. Vissza az alapokhoz. Rendbehozni az alapokat. Felépíteni az alapokat. 500 évvel ezelőtt Luther Mártonnak pontosan ez volt a szándéka. Vissza az alapokhoz, vissza a Szentíráshoz. A Szentírás romokban volt 500 évvel ezelőtt? Ugye, ahogy mondtam nektek, hogyha 500 évvel ezelőtt ültünk volna, itt engem hamar elvittek volna mágiára. Képzeljétek el, Luther előtt 300 évvel, az 1200-as évek első felében, két egyházi zsinat is volt. Ugye a zsinat az micsoda? Mi adventisták inkább generálkonferenciát mondunk, a zsinat egy picit más, nagyon más, mert oda nem léphet be akárki, csak aki magas tisztségben van. Két egyházi zsinat is kimondta, hogy tilos magunknál hordani, a jó keresztény, a jó katolikus nem hordja magával, nem olvassa, nem is birtokolja a Bibliának sem egészét, sem részeit. 1229, 1234, 35, valahogy így két keresztény egyházi közgyűlés, nagygyűlés kimondta, hogy tilos a Bibliát használni. Az a keresztény világ mondta ki ezt, amely keresztény világ min alapul végül is ezen a könyvön. Úgyhogy amikor ezek a reformátorok elővették a Bibliát, egy Wycliffe, egy Tyndale, egy Luther, az életükkel játszottak. Szó szerint az életükkel játszottak. A Biblia viszont azt mondja nekünk, hogy ezek a romok fel lesznek építve. És felvetődik a kérdés, hogy mikor lesznek ezek a romok felépítve? Szeretnétek látni, ahogy a kereszténység épülete nem csak romokban áll, hanem olyan szép és impozáns? Mondom más szavakkal. Szeretnétek azt látni, hogy az utca emberei, akár itt Kistarcsán, tudjátok, hogy ez a hely mi volt, ugye? Ki az, aki nem tudja? Hogyha akartok egy jó példát arra, hogy hogyan lehet a romokat helyreállítani, ez egy kocsma volt. És majd egy gyülekezet. Remélem egy-két embernek legalább meglepetést okoztam, de a többségében tudjátok, sőt részt vettetek itt az építésen. Látjátok? Az a helyzet, hogy a keresztény világ jelenleg, elnézést, hogy ennyire nem vagyok politikailag korrekt, de ki kell mondjam, sokszor úgy néz ki, mint egy kocsma. Az emberek bejárnak oda, mert jó a társaság, még bort is kínálnak. Ugye? Már ahol kínálnak. A kereszténység nem azt az épületet mutatja, amilyennek látszania kellene. És szeretnétek azt megérni, szeretnétek azt látni, hogy az utca emberei nem úgy tekintenek a kereszténységre, főleg nem az adventváró kereszténységre, hogy ezek a fura emberek, ezek a nem életszerű emberek, valami láthatatlan Istent imádnak, akiről azt se tudjuk, hogy ki. A reformáció nem egyszerűen csak a gondolkodásmód megváltozása. Ma egy picit bele fogunk nézni abba, egy nagy reformátor életén keresztül, maradék időben, hogy mi mindennel jár a reformáció. Hogyan lehet ezeket az alapokat felépíteni, és hogy fog kinézni ez az épület, hogyha felépül egyszer. Emlegettetek itt reformátor neveket a Bibliából. Melyik a kedvencünk?
Illés.
Péternek Illés. Ki az, aki még szereti Illés alakját a Bibliából? Kinek mi jut eszébe Illésről a nyári zenei táboron kívül? Kinek mi jut eszébe Illésről? Mondjatok egy-egy kulcs szót, vagy kulcsmondatot.
Válaszút?
Elragadtatás. Ez az? A Kármel hegye. Kinek mi jut még eszébe Illésről? A feddés, igen. Egy kemény üzenet. Nem politikailag korrekt üzenet. Tudjátok, mi a politikailag korrekt? Amikor úgy beszélek, hogy mindenkinek tetszik. Illés pont nem az az ember volt. Mi jut eszetekbe még Illésről? Meg akart halni. Köszönöm. Ember volt. Így van. Ember volt hozzánk hasonló természetű, írja Jakab levele 5. fejezete. Mi jut még eszetekbe Illésről? Magányos volt, igen. Kinek jut eszébe a hollók? Kinek jut eszébe maraton? Yeah. Ki az, aki futott már 40 nap és 40 éjjel? Ki az, aki szeret futni? Futottatok már 40 nap és 40 éjjel szakadatlanul? Nagy atléta volt Illés. Kinek jut eszébe az a szó, hogy vegán? Az pont nem, ugye? Nem, Illést hollók táplálták, de van egy második Illés, akiről viszont úgy tudjuk a Bibliából, hogy eléggé vegán volt. Ki a második Illés? Keresztelő János. Tudjátok, mi a közös Keresztelő Jánosban és Illésben? Szinte minden. Beleértve még a ruházatukat is. Miben járt Keresztelő János? Tevesző ruha is? Bőröv. Miben járt Illés? Szőrruha és bőröm. Teljesen ugyanúgy öltöztek, teljesen ugyanaz volt a feladatuk. Nézzünk meg együtt egy igét, hogy miért Illéssel jövök én hozzátok. Miért fontos számunkra Illés alakja, mint reformátor alak. És utána egy picit rátérünk Illés életének a részleteire, és nagyon remélem, hogy megtaláljátok benne önmagatokat. Önmagunkat. Malakiás könyve 4. fejezet jövendől számunkra Illésről. Malakiás könyve 4. fejezetét keressétek meg. Az Ószövetség legutolsó könyvének, utolsó fejezetének utolsó 2 versét olvassuk fel. Könnyű lesz megtalálni, ugye? Malakiás könyve az Ószövetség legvége. A 4. fejezet 5. és 6. versét olvasom. Mielőtt az Úr lezárná az Ószövetséget, és jön egy nagy csönd, ami 400 éven keresztül tart egészen Jézusig. Az Úr előtte küld egy üzenetet. És gondoljatok csak bele, 400 éven keresztül ez volt az egyetlen üzenet. Ez volt az utolsó hang, ez volt az egyetlen üzenet, ami ott kellett, hogy csengjen, ott kellett volna, hogy csengjen a választott nép fülében. Mert a proféták elhallgattak. Ez volt az utolsó szó. Nézzétek csak. Elküldöm nektek Illést a prófétát. Elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és megneverjem a földet átokkal. Szeretném, hogyha pár dolgot észrevennénk ebből az igéből. A legvége. Vajon a mennyistene, a teremtőisten szándéka a rombolás? Nézzétek meg, amikor feddő üzenetet küld, mi a szándéka? Nem akarok úgy jönni, hogy ezt a földet megverem átokkal. Az Isten szándéka a helyreállítás. Még egyel visszább. Eljön Illés, a próféta. Ki volt ez az Illés, aki eljött? Maga Jézus azonosítja. Ő volt Keresztelő János, így van. Már korábban említettük is, de van itt egy kis gond. Ki az, aki észreveszi, hogy hol van a gond? Miért van az, hogy sokan kételkednek, hogy ez az Illés, ez tényleg Keresztelő János-e? Nézzetek rá az ígéret. Mikor jön el ez az Illés, aki helyreállít mindent? Nézzetek rá a Bibliára. Hangosan? Mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Tehát a Biblia jövendőli, hogy el fog jönni Illés. És az első hang 400 év után, aki megszólal, a Keresztelő János, és maga Jézus beazonosítja, hogy igen, ő volt Illés. És eljött az Úr nagy és félelmetes napja? Minden tanítvány azt várta, hogy a reformáció majd úgy fog kinézni, hogy Jézust, ezt a názáreti Jézust megkoronázzuk. Ő lesz a király, én leszek a miniszterelnök, az öcsém lesz a valamelyik másik miniszter. Jobbról és balról fogunk ülni, mert anyukám közben járt és elintézte. A Bibliát idézem. Emlékeztek a történetre? Jön egy nagyon lelkes anyuka, és hagy üljenek a fiaim. Mindenki arra számított, hogy a reformáció majd abból fog állni, hogy eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Azt mondták a tanítványok Jézusnak, hogy Uram, nem ebben az időben állítod én fel az országot? Izraelnek? És Jézus ahelyett, hogy követné az elvárásokat, ahelyett, hogy azt tenni, amit mindenki várt tőle, hogy megkoronáztatná magát, elmegy és meghal. Tudjátok, mostanában reggelente Máté evangéliumát olvasom, és kevés figyelmet fordítottam rá, hogy a történetek hogyan követik egymást. És most azt kezdtem figyelni, hogy hogyan következik egyik történet a másikból, és ilyeneket találok, hogy Jézus elmondja, hogy fel fogunk menni Jeruzsálembe, meg fogok halni, meg fognak kínozni, és el fognak árulni, és stb. És a következő vers így kezdődik, hogy ekkor hozzáment Jakab és János édesanyja, és azt kérte, hogy Uram, hagyj üljön az egyik gyermekem, erről a másik arról. Ha elkezdenék nektek arról beszélni, hogy hamarosan meghalok, vajon melyikőtök lenne olyan érzéketlen, hogy oda jön hozzám, és azt kérdezni, hogy figyelj a galaxit, a Ford galaxit, ami ott állként, kire hagyod? Látjátok? Jézus csak azért, nagyon sokszor csak azért követték, hogy valamit nyerjenek tőle. Jézus arról beszél, hogy barátaim, meg fogok halni. Ti vagytok 12-en, akinek ezt érteni kellene, mert folyton velem vagytok. Meg fogok halni. És bennük nem a reformátor gondolkodott. Nem a reformátor gondolkodás módja volt. Hanem maguknak akartak valamit. Első szabály, első dolog, amit leszögezhetünk, ha reformátorok akarunk lenni, akkor nem mi magunk állunk a magunk középpontjában, a magunk gondolatainak középpontjában. Azt mondja, elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Nem jött el az Úr nagy és félelmetes napja. Mit jelent ez számunkra? Hogy ez a profécia, és szeretném, ha ezt megfigyelnétek, ez a profécia többszörösen teljesedik. Teljesedett egyszer Keresztelő Jánosban, de mivel nem jött el a nagy és félelmetes nap, Illésnek újra el kell jönnie. Miért fontos számunkra Illés? Mert az Úr nap és félelmetes napja közvetlenül előttünk áll. De hogyha közvetlenül előttünk áll az Úr napja, azaz Jézus eljövetelének a napja, akkor most kikre van szükség? Illésekre. Azt mondja, amikor Illés amikor eljön az Úr nagy és félelmetes napja, előtt eljön Illés. És figyeljétek meg, honnan lehet egészen biztosan tudni, hogy ez a jövendőlés kiélezetten és legelső sorban rólatok, rólunk, az utolsó generációról szól. Előttetek van a Biblia? Azt írja, hogy a reformáció munkája hol kezdődik? Hol történik? És mi lesz a legfontosabb jele és jellegzetessége? Mi a reformáció legfontosabb jele, jellegzetessége? Hol történik a reformáció? A szívben. És hogyan jelenik meg? Hogyan lehet kézzelfoghatóvá tenni azt? Hogyan teszi kézzelfoghatóvá a Szentlélek azt, hogy reformáció történt a szívekben?
Szeretetben.
A szeretetben, de nézitek meg, kik között van szeretet? Az ige szerint. Valamelyik fiatalt megkérhetem, hogy az Ószövetség utolsó versének első felét olvassa fel nekünk, a 6. verset. Akár telefonról is jó.
Hallgassad. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz.
Uh-huh. Ez mit jelent? Hogyan mondanánk ezt modernebb kifejezésekkel? Megszünteti a generációs különbségeket, szakadékot. Emlékeztek történelem ismereteitek alapján olyan korszakra, amikor valaha is az atyák, vagyis a szülők és a gyermekek között generációs szakadék volt az elmúlt 2000 évben? Én nem emlékszem. Ti emlékeztek ilyenre? Hogy ennyire elváltak volna a szülők és a gyermekek egymástól, mint most a 2000-es években? Vagy mondjuk inkább úgy, hogy mondjuk a 60-as évektől kezdve? Attól a generációtól kezdve számolhatunk ilyesmivel, amelyik a második világháború alatt fogant született, nőtt fel. Az, hogy az atyák szívét, vagyis a szülők és a gyermekek közötti ellentétet ki kell békíteni, a szakadékot át kell hidalni, soha nem volt olyan aktuális üzenet, mint most ebben a nemzedékben. És ez Illés üzenete. Akartok reformátorok lenni? Az a rossz hírem van. Remélem, hogy nem mindenkinek rossz hír, de nagyon sokszor a fiataloknak ez a rossz hír, hogy apával és anyával kell kezdeni. De van egy jó hír, van egy könnyítés, jó? Nézzétek a sorrendet. Mi a sorrend? Nem nekem kell megtenni az első lépést, ugye? Az atyák szíve fordul a fiakhoz. Nézzétek, egy olyan generáció van, amikor a szülők és a gyermekek szíve teljesen elhidegült egymástól. Ezt látom, ezt találom a fiatalok között. Valahányszor fiatalokkal beszélgetek, nagyon sokszor van ezt mondok, meg anyám, meg apám, stb. Az Úr azt ígéri, hogy ez lesz az első lépés. A reformáció első lépése. A szülő és gyermek közötti kapcsolat helyreáll. Miért? Mert ez a legérzékenyebb terület, az egyik legnehezebb terület. Az elmúlt 50 évben talán a legnehezebb terület. Viszont, hogyha ez a kapcsolat helyreáll, gondoljatok bele, ha ezt az érzékeny területet helyre lehet állítani, akkor a reformáció előtt nincsenek akadályok, nem lesznek akadályok. És tudjátok, mi a bizonyíték és biztosíték arra, hogy ez helyre fog állni? Mi a biztosíték arra, hogy a szívek egymáshoz fognak fordulni? Az, hogy ki mondja ezt, Erdély Péter innen a szószékről? Nem. Ezt az Úr mondja. Az a biztosíték, hogy ezt maga az Isten mondja. Azt mondja nekünk, el fognak jönni a ti fiaitok, és megépítik a régi romokat. A régi romok felépülése ott kezdődik, hogy a szívek egymás felé fordulnak, a családok megbékélnek egymással. A gyermekek és a szülők megbékélnek egymással. Egy olyan világban, amikor a gyermekek és a szülők elválnak egymástól. Vagy a szülők egymástól. Egy olyan világban, a kereszténységben, az advent váró kereszténységben, az Úr napját váró kereszténységben az Úr meg fogja mutatni azt, ami a világ számára egyre inkább lehetetlen. A statisztikákkal ellent mond, hogy az atyák szíve a fiakhoz fordul, a fiak szíve pedig az atyákhoz. És ekkor lehet arról beszélni, hogy a régi romok helyreállnak. Ekkor lehet arról beszélni, hogy a kereszténység olyan hitelessé válik, az advent váró kereszténység, az adventizmus, a mi hitünk olyan hitelessé válik, amit a világ nem tud leutánozni. Láttatok már békítősót? Magyarországon, és a külföldön divatos, Magyarországon próbálták, Magyarországon kudarcba fulladt. Miért? Mert ilyenek vagyunk mi magyarok. Nálunk ez nem működik. Képzeljétek el, mekkora hatalma lehetne az evangéliumnak itt Magyarországon, ahol az emberek a lehető legnehezebben békülnek egymással. De a történet nem csak ennyi. Nézzük csak tovább. Itt van Illés. Illés előkép. És hogyha Illés az utolsó generáció előképe, akkor Illés történetére még egy néhány pillantást vessünk. Illésnek volt egy feddő üzenete, azt mondtátok, ugye? Mi volt ez az üzenet? Illés első hangos szava ez, hogy meddig sántikáltok, kétfelé, ezt megtaláljátok Királyok első könyvében. Királyok első könyvében olvasok Illés történetét, Királyok első könyve legvégén. Azt olvasom a 18. fejezetben. A 18. fejezet 21. versében, hogy Illés odáll az egész nép elé. Illésnek üzenete van, nem politikailag korrekt üzenet. És ő bátran odaáll az egész nép elé, és azt mondja, meddig sántikáltok két felé. Hadd kérdezzem meg tőletek, most azokat kérdezem, akik már olvasgatták a Bibliát, és valahogy ismerős számukra, mondjuk Jelenések könyve, legalább valamennyire. Van-e ilyen üzenet Jelenések könyvében, hogy ne sántikálj két felé? Két felé. Ne légy egyszerre jobb és bal oldalon. Vagy ne légy egyszerre hideg és meleg. Ismerős valakinek ez az üzenet, hogy ne akarjál egyszerre hideg és meleg lenni? Emeljétek már fel a kezeiteket, léci, akinek ismerős ez. Hol szerepel ez az üzenet? Jelenések könyve 3. fejezet, ez a Laodicea üzenet. Mit hirdet Illés? Ne sántikálj kétfelé, ne légy hideg és hév egyszerre. Vagyis Illés mit hirdet? A Laodicea üzenetet. Azt mondja, ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Bál, kövessétek azt. De Illés nem egyszerűen csak kérdőre vonja őket, hogy akkor most döntsétek el. Mi Illésnek a neve? Ki az, aki tudja, hogy mit jelent az, hogy Elia? Hogy ez az Illés, Elia? Azt mondja, ha az Úr, vagyis Jahve az Isten, kövessétek őt. Ha Baál az Isten, kövessétek azt. De az én nevem az, hogy Elia. Az én Istenem, Jahve. Az én Istenem az Úr. Illés olyan nevet hord, ami abban az időszakban, amikor az Úr prófétáit, Jahve prófétáit üldözték és kiirtották. Ő pontosan azt a nevet hordja, amilyen ügy mellett ő kiáll. Döntsétek el, hogy ki az Isten, de én már a nevemben is azt vállalom fel, és azt állítom, hogy egy Isten van, ez pedig az Úr. És Illés egy hatalmas bizonyságot tesz, és bizonyítékot kap. Tudjátok, hogy mi történik? Tűzszáll le az égből. Ugye? Imádkozik, és tűzszáll le az égből. Hát manapság ilyen nem történik, ugye? Miért nem történik manapság ilyen? Mennyivel egyszerűbb lenne, nem? Odaállni az emberekkel, és azt mondani, hogy Uram, ha te vagy az Isten, küldj le tüzet. Puff! Hogy egész tartsa megtérne, nem? Nem? Kiáll valamelyik őtök imádkozni ide hangosan, és azt mondja, Uram, ha te vagy az Isten, küldj tüzet. Miért nincs most tűz az égből? Én még nem láttam. Miért nincs? Van egy rossz hírem. Van egy rossz hírem. Jelenések könyve azt mondja nekünk a 13. fejezetben, hogy nyugalom, lesz tűz. Lesz tűz. De azt is elmondja ez a fejezet számunkra, hogy igen, de amikor eljön ez az utolsó Illés, akkor a másik oldalon lesz a tűz. Tudjátok, az embernek sokkal könnyebb bizonyítékot találni a hitre, hogyha van valami látható, kézzel fogható, valami jól megfogható. Hagy kérdezem meg, hogyha kiállnánk ide, és tüzet kérnénk az Úrtól, és fél tartsa megtérne. Csak statisztikai alapon hány lenne ebből az őszinte megtérés? Hány lenne az igazi reformáció, amiről azt állapítottuk meg, hogy a szívben kell, hogy történjen? Nem sok. Nem sok. Azt olvasom, hogy az idők legvégén az Úr megfordítja a dolgokat. És ez hit kell, hogy el tudjuk fogadni, és hit kell, hogy ebbe meg tudjunk kapaszkodni. De azt mondja, hogy egyrészt lesznek, akik tüzet hoznak alá az égből, de ez semmit nem fog bizonyítani, mert nem biztos, hogy az én embereim. Sőt. Viszont lesz egy ellenállhatatlan bizonyíték. Jézus azt mondja, a legellenállhatatlanabb bizonyíték az lesz, hogyha az én tanítványaim egyek lesznek. Egy. Jézus mielőtt meghal, még egyszer utoljára imádkozik a tanítványaiért hosszan. És azt mondja, azt szeretném, hogy egyek legyenek. Hogy ebből megismerje a világ, hogy ők az én tanítványaim. Mit olvastunk? A reformáció az, amikor a szívek egymásra találnak. Sőt, Ezékiel könyvében kétszer is azt olvasom, hogy adok nekik pont-pont-pont szívet, és új lelket adok belétek. Ezt kétszer olvasom Ezékiel könyvében. Csak hogy egyszer azt olvasom, hogy adok nekik új szívet, és új lelket adok belétek, másodszor úgy olvasom, hogy adok nektek egy szívet, és új lelket adok belétek. A két igevers szinte teljesen megegyezik egymással, vagyis új szív az egy szív. Szeretnétek látni egy megújult gyülekezetet? Mutass nekem egy megújult gyülekezetet, és mutatok neked egy egységes gyülekezetet. megújulás csak úgy lehetséges, hogyha keressük egymással az egységet. Illés kereste volna az egységet, és folytatódik tovább a történet, de utána elpanaszolja az Úrnak, hogy Uram, egyedül vagyok. Hát kivel legyek egy, hogyha egyedül vagyok? És tényleg nem látunk egy prófétát se. Illés történetében nincs egy próféta se, mert Jézabel mindenkit megölt. És azt mondja, hogy egyedül vagyok. Erre az Úr közli vele, hogy Illés, te nem látsz minden zeget zugott Izraelben. Én tudom, hogy még 7000 vannak rajtad kívül. Sőt, tudjátok mi a gyümölcse annak, amikor Illés bátran odaáll a Kármel hegyén, és vállalja a hitét? Nem a tűz a leglátványosabb gyümölcs. Hogyha alaposan olvassátok ezt a történetet, és nagyon kérlek benneteket, ez a házi feladat, jó? Tudom, hogy szombaton nem illik házit adni, van hétköznap is. De ez lenne a házi, jó? Királyok első könyve 17. fejezettől, Királyok második könyve második fejezetéig, azt a 6-8 fejezetet kérlek olvassátok el, hogy egybe lássátok ezt a történetet. Illés története a 17. fejezetnél kezdődik, és a második könyv második fejezetéig tart, annak is csak a feléig. Azért annyira nem hosszú, hogy negyed óra alatt el lehet olvasni, és ráadásul izgalmas. De azt találom, hogy miután Illés vállalja, hogy bátran kiáll, vállalja ezt az üzenetet, hogy megszólítja az Izrael egész népét, hogy meddig sántigáltok kétfelé, lapozok tovább, és tudjátok, kik tűnnek fel a történetben, akik eddig nem voltak? Proféták. Jézabel kivégeztette az összes profétát, erre Illés bátran odaáll, és egyszer csak feltűnik egy proféta. Azt mondja, jött egy Isten embere. Egy férfi a proféták fiai közül. Megyünk tovább. Azt mondja, egyszer csak egy proféta, ment Akhábhoz, Izrael királyhoz, stb. Illés vállalta, hogy megteszi a kezdő lépést, és egyszer csak a történetben feltűnnek proféták. 3-an, 4-en, 5-en. Ja, 5.-ként ott van Elizeus, aki Illésnek a munkáját folytatta. Mit akarok ezzel mondani? Egy ember bátorsága. Egyetlen egy ember bátorsága. Másokat is bátorrá tesz. Eltűntek a proféták a színről, mert Jézabel elüldözte és kivégeztette őket. Illés megáll bátran Akháb előtt, vállalja ezt az üzenetet, és egyszer csak feltűnnek újra a proféták. Illés története folytatódik, egyre több csoda történik vele, és végül ugye ott van ez a jelenet, amit nem hagyhatunk ki, hogy maga alá zuhal. Illés depressziós lesz modern szóval. Ugye honnan tudhatjuk, hogy Illés depressziós volt? Ha jön egy pszichológus megnézni a tüneteit, azt mondja, hogy ez az Illés meg akar halni. Azt mondja, hogy Uram, vedd el az én életemet, mert jobb nékem, hogy meghalljak, stb. Egy pszichológus rögtön kiállítaná a diagnózist, hogy depresszió, gyorsan napfényre kell küldeni, be kell szedni ezt a gyógyszert, és stb. Illés hogyan gyógyul ki a depressziójából? Ja, és nem akar enni először, ugye? Az Úr leülteti, megeteti, kétszer is, és utána mi történik Illéssel? Magához hív és a szívére beszél, így van, szelíd szavakkal. És a depresszió a harmadik nagy ellenszere. Munkát ad neki, ugye? Szóval figyelj, Illés, neked megbizatásod van, bízom benned, adok neked egy feladatot. És hogy nem Illés kigyógyul? Illés kigyógyul. Egyébként a negyedik a testmozgás lett volna, mert hogy 40 nap és 40 éjjel fut a Hóreb hegyéhez, átszeli az egész sínai félszigetet. 40 nap és 40 éjjel. Gondoljatok bele, ha ez ráadásul nyáron volt azon az éghajlaton, elképesztő. De az Úr olyan erőt ad neki. Olyan erőt ad neki. És itt érkezünk el az utolsó nagy kulcsszóhoz hamarosan. Olyan erőt ad Illésnek, amilyet előtte nem is láttam igazán ilyet a Bibliában, hogy valaki 40 nap és 40 éjjel gyalogolna. Az Úr megjelenik Illésnek a Hóreben. Ez azt jelenti, hogy számunkra is megjelenik az Úr, számunkra is beszél, halk és szelíd hangon. Hogyha reformátoroknak vagyunk elhívva, akkor ezeken a fázisokon mind átmegyünk. Szükségszerűen át kell mennünk, mert az Úr Illéseket vár. Illéseket szeretne kiképezni. Nézzétek meg, Illést is kiképezte. Illés újra egy feddő üzenetet ad Akháb királynak, és végül az Úr rendel mellé valakit, akit úgy hívnak, hogy Elizeus. Elizeus aztán egy igazán egyszerű lélek volt. Gondoljatok bele, úgy találkoznak először, hogy éppen szánt. Emlékeztek, hogy Elizeus hogy szántott? be voltak fogva az ökrök, és ő maga is húzott egy igát. És közben pedig egy gazdag ember volt. Gazdag ember volt, de nem vetette meg a munkát. És az Úr azt mondta Illésnek, hogy látod, ő lesz az alkalmas társ neked. Elizeus Illés mellé szegődik. És ekkor nem sokkal később Illést elragadja az Úr. Emlékeztek, hogy Illést hogyan ragadja el? Milyen járművel? Egy tüzes szekérrel. Hol van most Illés? Fenn a mennyben. Látjuk Illést még a Bibliában bármikor?
Igen.
Tudjátok, miért jó reformátornak lenni? Illés utolsó nagy feladata, tudjátok, mi volt itt a Földön? Jézust vigasztalni. Szeretnétek Jézust vigasztalni? Jézust lehet vigasztalni. Nyilván azt tudni kell, hogy mitől szomorú, hogyha valakit meg akarunk vigasztalni, igaz? Mi az, ami igazán vigasztalást jelentene Jézusnak? Mi az, ami igazán vigaszt jelentene Jézusnak, mert valami miatt szomorkodik? Jézus mi miatt szomorkodik? Azt mondod, hogy a mi szívünk miatt, ugye? Zsuzsi azt mondja, hogy a mi szíveink miatt. Jézus egy vőlegény. Gondoltatok erre? El szoktam mondani ezt a példát, mert elég életszerű és számomra elég vicces. Az esküvőnk 11 órakor kezdődött 7 évvel ezelőtt, augusztusban. 11 órára volt meghirdetve. És előtte már egy ilyen kis csapattal elég sokat zenélgettünk esküvőkön, és már kezdett ráállni már rutinszerű volt az, hogy mi már ott vagyunk beöltözve, mert zenéltünk, és ilyen fura ruhákban voltunk. 16. századi német alföldi zenét játszottunk, és ilyen ruhában is voltunk. És hozzá voltunk szokva, hogy ilyen 1-1,5 órás késések vannak egy esküvőn, mert ugye a mennyasszony szétítkezik, stb. És én azt mondtam, hogy na, az én esküvőn ilyen nem lesz. Úgyhogy Erikával, mennyasszonyommal, most már feleségemmel fogtuk magunkat, és mindent persze pontosan kiszámoltunk. Mennyi időbe fog telni ez a szolgálat, az a szolgálat, a bevonulás, a kivonulás, a gratulációk, stb. Óramű pontossággal mindent leírtunk, és most néztem meg a napokban, még mindig megvan a dokumentum, hogy hogyan terveztük meg. És szóltunk a konyhának is, hogyha mi itt végeztünk a szertartással, utána a fotózás, ekkor és ekkor fogunk érkezni. A konyhán legyintettek, hogy ilyen esküvőn még nem voltunk. A vendégsereg körülbelül egy órát ott éhezett, mert az esküvőnk tényleg úgy zajlott, ahogy mi azt persze pontosan kiszámoltuk, egyetlen egy aprócska hiba volt. Készült rólam egy fotó 11 óra 5 perckor, mert nem 11-kor vonultunk be, hanem 11 óra 5-6-kor valahogy így. És én így álltam, így az Obliget bejáratánál fent, mert mi az, hogy mi mindent elterveztünk, és már 5 perc késés van, és az 5 perc az még lehet 10 is, és ki tudja. Erika még öltözködött, ugye egy nagyon szép mennyasszonyi ruhája volt, ő varratta, terveztette, stb. És hát a két barátnőjét kérte meg, hogy menjenek be neki segíteni, öltözni. De hát a két barátnő még sosem öltöztetett mennyasszonyt, és hát eléggé zavarban ott álltak. Szerencsére ott volt anyósom, és na, akkor gyerünk öltözni. Segített felöltözni, de mégis lett egy 5 perc késés. És rólam készült, ahogy mondtam nektek, egy fotó, hogy éppen azon idegeskedek, hogy mi az, hogy 5 percet késik a mennyasszony. Tudjátok, Jézus egy vőlegény. Róla nem készült fotó, hogy morcos lenne, hogy késik a mennyasszony, ő inkább szomorkodik, hogy késik a mennyasszony. Képzeljétek el egy vőlegényt, aki nem 5 percet vár a mennyasszonyra. Nem egy órát, nem egy napot, nem egy évet. A vőlegény, azt olvasom Dániel könyve, 8. fejezet, 14. versében. Már nagyon-nagyon régen bement a mennyegzőre, és ott várja a mennyasszonyt. Tudjátok, hol van most Jézus? Ott áll a mennyei szentek szentjében. Miért áll ott? Mert várja a mennyasszonyt. A Biblia proféciái szerint, hogyha kiszámoljuk, hogy miről beszél Dániel könyve, és én nagyon-nagyon erősen hiszem, és bizonyítva látom Dániel könyve alapján, hogy ez az időpont, amikor Jézus oda belépett, ez nem olyan régen volt, 1844-ben, de elég régen ahhoz, hogy a vőlegény már többet várjon a mennyasszonyra, mint amennyi egészséges. Nem tudom, hányótoknak volt már esküvé, és hányótok, hát, hogy is mondjam, hányan vagytok, akik számolhattok némi késéssel, míg a mennyasszonyra várni kell, de ki az a vőlegény, aki 1844-2017, számoljátok ki, a 170 év, nem is tudom mennyi. 170 évet várni a mennyasszonyra. És Jézus vár. Azt olvasom a Bibliában, hogy ő tényleg vár. Azért vár, hogy könyörüljön. Hogyan lehet megvigasztalni Jézust? Hogyan lehetünk, mint Illés, Jézus vigasztalói? Az Úr ígért nekünk valamit. Azt ígérte nekünk, hogyha a mennyasszony végre felöltözik, mi az öltözet? Jézus igazsága a fehér ruha, a tiszta fehér ruha az ő igazsága. Ha a mennyasszony végre felölti ezt a ruhát, akkor eljön az esküvő. Akkor a vőlegénynek nem kell tovább várni. De tudjátok, mi jár együtt Jézus Krisztus ruhájával, azzal a ruhával, amit a vőlegény felajánl a mennyasszonynak? Tudjátok, mi jár vele együtt? Azt olvasom, hogy nem egyszerűen csak illések lehetünk, hanem erőt és szent lelket kapunk. Illés, lelke és ereje. Ezt az ígéretet kapta, és ezt az ajándékot kapta Keresztelő János, aki az első ilyen reformátor Illés volt. És ugyanezt az ajándékot ígéri nekünk az Úr ma. Nem egyszerűen csak azt kéri, hogy menj, és térítsd meg tartsát. Nem csak azt kéri, hogy menj, és beszélj az emberekhez a Kármel hegyéről, és mondd, hogy meddig sántikáltok még kétfelé. Nem egyszerűen csak azt mondja, hogy menj és fuss 40 nap és 40 éjjel. Nem csak azt mondja, hogy menj a király elé, állj a király elé, és majd lesz valami. Vagy állj Jézabel elé. Nem. Nem erő nélkül küld el minket. Azt mondja, Illés lelkét és erejét kapjuk. És amikor Illés munkatársa Elizeus átvette Illés szolgálatát, mit kapott Elizeus? Emlékeztek erre? Volt egy kérés Elizeusnak, hogyha azt akarod, hogy folytassam a munkádat, akkor szeretném, hogy Illés lelkének kettős mértéke, a te benned lévő Szentlélek kettős mértéke legyen rajtad. Mit ígér a Biblia az utolsó generációnak, az utolsó Illésnek? Illés lelkének kettős mértékét? Négyszeres mértékét? Az utolsó igét olvassuk fel. János evangélium a harmadik fejezetét nyissátok ki velem, és itt van a nagy ígéret. Hogyan fejezhető be az a munka, amit elkezdett az első Illés, folytatott a második Illés, és amit az utolsó Illésnek kell befejeznie. Bocsánat, az utolsó előttége. János evangélium a harmadik fejezetéből egyetlen egy fél mondatot szeretnék felolvasni. Ez a harmadik fejezet 34. verse. A második Illés, Keresztelő János beszél Jézus Krisztusról, és azt mondja, mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja. És valaki olvassa fel a második felét. János 3.34.
Mivel, hogy az Isten nem mérték szerint adja lelket?
Mennyi szent lelket ígér nekünk az Úr? Ma az utolsó Illésnek, az utolsó generációnak, azoknak a fiataloknak, akiknek fel kell építeni a régi romokat. Mérték nélkül. Azt írja nekünk, azt ígéri nekünk a Biblia, hogy a Szentlélek áradni fog. A kérdés az, hogy mi üres edények vagyunk, akik be tudjuk fogadni azt, amit az Isten ki akar ránk árasztani. Nem mérték szerint adja a lelket. Illésben volt egy mérték. Elizeusban volt két mérték. És az utolsó Illésben mérték nélkül adja a lelket. Ez az ígéret. Hogyha szeretnétek érteni, hogy mi a reformáció legutolsó lépése, legutolsó lépcsője, és tényleg ezzel a gondolattal zárom le. Azt olvasom Ézsaiás 58.12-ben. Megépítik fiaid a régi romokat. Az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha van egy pont, amin a kereszténység ma igazán romokban van, amiről ezek a romok szólnak itt, azt megtaláljátok a következő két versben. Mi van romokban ma a keresztény világban? Így folytatja Ézsaiás. Ha megtartóztatott szombaton lábadat, nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled az dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain. És azt művelem, hogy Jákobnak, a te atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Kedves fiatalok, a világra egy nagy reformáció vár. A világ várja, hogy egy nagy reformáció következzen be, és ez a reformáció itt le van nekünk írva Ézsaiás könyvében. A régi romok megépítése, a régi alapzatok helyreállítása mind a szombat körül van. Délután erről fogunk együtt beszélgetni, egy zsoltár mentén, de szeretném, hogyha ezt megértenénk együtt. Mi volt Illés neve? Amikor mindenki megtagadta, hogy az Úr lenne az Isten, ő azt mondta, az én Istenem az Úr. Mi a mi nevünk? Amikor az egész világ megtagadja, hogy az Úr napja a szombat lenne, akkor én bátran vállalom ezt a nevet, hogy Eter napot ünneplő adventista vagyok. Ez egy Illés név, látjátok? A világnak reformációra és reformátorokra van szüksége. Szeretném, hogyha délután erről még tudnánk együtt beszélgetni, de most egyetlen egy dologra szeretnélek titeket szólítani, titeket kérni. Legyetek reformátorok, mint Illés. Ez kezdődik azzal, hogy szívünket, lelkünket beleadjuk. Kezdődik a bátorsággal, kezdődik azzal, hogy igen, meghozzuk a döntésünket. De nem a mi erőnkön múlik. Nem az én erőmön, nem a te erődön múlik, hogy reformátor leszek-e. A reformáció nem érhet véget. És én nem szeretném, hogyha bármelyikünk is kimaradna ebből a hatalmas mozgalomból, amit az Úr megígért a Szentírás lapjain. Én azt szeretném kérni tőletek, hogy legyetek reformátorok, legyetek Illések. Amen. szerető atyánk, köszönjük, hogy fiad Jézus nevében hozzád jöhetünk. És ezzel az ének szavaival valóban kérünk téged, légy a mi erős várunk. Egy olyan világban élünk, amikor igen nagy szükségünk van erre a biztonságra, amit csak te adhatsz. Kérünk téged, add nekünk Illés lelkét és erejét a régi romok megépítéséhez. Tudjuk, hogy te nem azt várod, hogy a magunk erejéből tegyünk bármit, hanem te készen állsz, hogyha mi elfogadjuk, akkor felruházol minket erővel. Jó atyánk, tégy minket alkalmassá, hogy igazi reformátorok legyünk. Hogy a reformáció ne egy 500 évvel ezelőtti történet legyen, vagy egy évezredes történet a Bibliából, hanem a mi hétköznapjaink élő valósága. Váltsd be a te ígéretedet, fordítsd egymás felé a mi szíveinket. Tedd egyé, egységessé a te népedet, az ifjúságot közöttünk, az idősebb generációt is. Hogy olyan hatalommal szólaljon meg a te ígéd, a te ígéreteid, a te feddő üzeneted és a te bátorító üzeneted ezen a világon, amilyet a történelem még nem tapasztalt. Köszönjük, hogy bevégzed a te művedet. Köszönjük, hogy hamarosan ott lehetünk végre ezen az esküvőn, ott a mennyben. Szeretnénk mind ott lenni, jó atyánk. Nem akarjuk, hogy bárki is lemaradjon erről. Készíts fel minket fiad nevében.